Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője, Nagybodó Tibor. A tartalomból a mai beszélgetésünket indítsuk Müller Péter gondolatával. Az emberek zöme, ha eltörik, törött marad, és ha veszít, nem tud a padlóról felállni, és ott marad. Nem is kell hozzá súlyos sorscsapás, egy kis vesztés, egy közepes pofon, egyetlen csalódás elegendő, hogy egy életre föladja a küzdelmet azért, mert nem ismeri a lelke mélyét, nem tudja, hogy ki lakik benne, és hogy milyen erős, mert nincs hite élni. Eddig az idézet. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt dr. Köllő Gábor teológus lelkigondozót. Jó napot kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is szeretettel köszöntelek téged és a rádió hallgatókat, és szeretnék hozzászólni az idézethez. Müller Péterről, akiről tudjuk azt, hogy az Oda átot is megjárta, nagyon mélyen és lényeglátóan érez rá arra, ami a mai ember problematikáját, és főleg az érzelmi világát érinti. Az első elem, amit kiemelnék belőle az idézetből, aki eltörik. Úgy tűnik, hogy kissé merev, nem rugalmas, persze minden törésre nem vagyunk felkészülve. Ha veszít a második, pont ez lenne, veszíteni is tudni kell, de ez csak akkor működik, ha valaki többször is megjárta a kálváriát. És azért történik minden, mondja a szerző, mert az ember a lelke mélyét nem ismeri. A Delfói Jósdának a felirata Gnotice Afton, ismerd meg önmagadat, az önismeret nem is olyan egyszerű dolog, alázat kell hozzá és őszinteség, önmagunk elfogadása, kudarcainkban és sikereinkben egyaránt. A másik elem, amit szintén hangsúlyoz, a hit. Személyes hit nélkül semmit sem vihetünk jó végre. A latin közmondás szerint crede ut intelligas, intellige ut credas. Hit, hogy a fény erejét fölvillanst, és villanst föl a fény erejét, hogy hinni tudjál. Tehát ezeket szűrtem ki. Úgy érzem, hogy a magam számára is és a hallgatók számára is röviden egy pár értékes gondolatot elmondhattam ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, meg tudjuk érteni a mai ember lelki világát, különösen akkor, amikor a szerelem értékrendje előtt szívével, értelmével, teljes lényével megáll és elgondolkodik rajta.
Köszönjük a hozzászólást. Gábor, mielőtt a mai témánkra térünk, tartsunk egy rövid emlékeztetőt azokért a hallgatókért, akik egy héttel ezelőtt nem tudták meghallgatni a műsorunkat, így hát pár mondatban foglaljuk össze ennek tartalmát.
Hát több kérdésünk volt, az első az így hangzik, hogy mit kell tudni a szerelem pszichológiájáról. Az, hogy természet fölötti dimenzió Isten szívéből érkezik, és a mi szívünkbe érkezik. Aztán kérdés volt arról, hogy mire jó a szerelem. Bepillantást enged Isten misztikus teremtő erejébe. Miért kell a szerelem? Azt mondhatnám, hogy ezáltal ismerhetjük meg törékeny sebezhetőségünket. Milyen hatással van a szívünkre a szerelem? Ilyenkor a szívünk kivirágzik. Miért olyan jó olykor, és miért olyan rossz a szerelem? Azért, mert kétfelül égeti az élet gyertyáját, ezért belső szépséggel és tiszta szenvedési erővel vagy szenvedő erővel jár. Aztán föltettük azt a kérdést is, hogy hogyan tölthetjük meg a szívünket szeretettel. Meg kell engednünk Istennek, hogy aktiválja a bennünk lévő szeretetet. Az evangéliumban is azt olvassuk, hogy Isten országa bennetek van. Aztán, miért kell mindig szerelmesnek lenni, és ennek tulajdonképpen mi is az értelme? Úgy vélem, a szerelem feltárulkozása titok és indítatásában őszinte. Ha jól odafigyelünk rá, életre szóló is lehet, az emberek közötti kémia néha megtévesztő lehet. Aztán, olyan, mint az éhség és a szomjúság, erről is beszélgettünk. Mély benne a birtoklási vágy, úgy vélem, erre még az ego is rászegít, nincs sok ideje az embernek a szerelem fergetegétől távol maradni, kicsit visszább lépni, hogy az érzés mutassa meg az igazi arcát. Azt a kérdést is föltettük, hogy szinte lehetetlen megsemmisíteni. Úgy gondolom, hogy elnyomni el lehet, de megsemmisíteni nem. És nem is szabad. Azért kapja mindenki ajándékba, vagy próbatételként, hogy tanulja meg, hogy miként kell otthonossá válnia egy intenzívebb dimenzióban. És az utolsó, amiről faggattuk egymást, valakit szeretni annyit jelent, mint egyedül gyönyörködni olyan csodában, mely mindenki más számára láthatatlan, érthetetlen. Azt hiszem, hogy két egyforma szerelem nincsen. Mindegyik idézőjelben mondottan személyre szabott. A benne való gyönyörködés megismerhetetlensége Istenből érkezik, és megszólítja bennünk azt a képességet, energiamezőt, amelyet ő szánt nekünk. Körülbelül ennyit mondanék összefoglalóként a múlt alkalmi kérdésekre.
Köszönjük szépen a kiegészítést. Gábor, milyen a szerelmes szív, és milyen a szerelmes agy? Legyen ez a következő kérdése a mai, vagyis a mostani összhangnak.
Tulajdonképpen minden szerelem szívből indul ki, csak később tudatosul az emberben, hogy valójában mi is történik. Van benne valami teljesen elsöprő. A Szentírásból tudjuk, hogy Sámsont kísértésbe ejtette, Salamont is elcsábította, pedig ugyancsak volt mindeniküknek eszük. A dimenzió természetéből adódik, hogy nem lineárisan működik. Kezdetben nem folytathatsz levele, értelmi távoltartást, valamilyen fajta diszkurzust, nincs időd rá, de tulajdonképpen nem is érdekel az, hogy most erre időt kellene szánni, mert az annyira őszintén és önmagából adódik. Ami az elmében mégis beindul, az a fantázia szüleménye, az ábrándok, a jövőről való cselszövések, a bizonytalanság és a bizonyosság közötti mentális fontolgatások. Az újabb kockázatokra való új ösztönzés, vagyis hogy hogyan lehet feszegetni azokat a határokat, amelyet a szeretet lénnyel megtapasztaltok, és ebben a kapcsolódásban élveztek mindaddig, ameddig a szerelem ki nem teljesedik, vagy pedig egy egészen kiforrott megérzéshez, vagy pontosabban föltárulkozáshoz nem érkezik meg. A nagy kitárulkozó beszélgetések mégsem hangzanak el mindig a legnagyobb őszinteségben. Ebből azt is kiszűrhetjük, hogy a háttérben az ész is meghúzódik. Ezért az ismerkedésnek némi észbeli pragmatizmusa is van. Úgy vélem, hogy mindenképpen a szerelem teljes embert igényel. Az ész a szívbe mártózik, a szív az észben szedi össze magát. Az eszmény, az eszményi hangulat jellemzi ezt, és ennek az állapotnak állandóan fejlődnie kell. Ide egy ismeretlenből származó, illetve egy ismeretlentől származott idézetet hozhatnék, ide is kívánkozik. A leány olyan pillanatban próbálja meg megkeresni szerelmét és megpillantani, ami a bámulat bearanyozásával és annak alakját kiemelve mutatkozik, és azt hiszi, hogy ez a káprázat mindig megmaradt. Ezt egy régebbi kódexből haláztam elő, de hát úgy érzem, hogy nagyon aktuális, tehát mindig is az volt.
Hogy lehet tudni és vagy megtanulni, veszíteni?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Általában egész emberi felépítésünknek az a titka, hogy igyekszünk kezdetben tudatosan azzal a gondolkodásmóddal élni, hogy amit tanulunk az iskolába, ok és okozati összefüggésekben, az minden esetben kiment bennünket, nagyon nehéz esetek alkalmából is. De hát a szerelem nem ez a dimenzió. A szerelem az sokkal mélyebben érinti az embert, mint a mentális gondolatképzés, és veszíteni azért nehéz, mert az ego evolúciójából tudjuk, hogy kapaszkodunk az utolsó pillanatig a saját elképzeléseinkhez, sőt, mondhatnánk a saját élményvilágunkhoz is. Ezért nagyon nehéz veszíteni. De többszörös nekifutamodásra, amikor már az ember több kudarcot átél, ezzel is össze lehet simulni. Meg lehet érteni, és együtt lehet élni.
És milyen a szerelmes szív, amikor bánatos, vagy amikor csalódott?
Hát a szerelmes szív, amikor bánatos, nem leli a helyét. Tulajdonképpen mélavúság ül rajta. Azt érzi, hogy valamilyen módon sikertelen, kudarcos élete saját magának köszönhető. Nem volt elég intelligens, nem volt elég elegáns. Talán társadalmi különbségek is voltak az életében a leendő társa vagy szerelme között. Azután úgy érzi talán, hogy ő falusi létére nem tudott alkalmazkodni, az a városias kislányhoz, akivel, vagy férfival, akivel meg szeretne ismerkedni. Aztán előfordulhat az is, hogy ilyenkor az idegrendszere mondja fel a szolgálatot, általában a nők jobban bírják a gyűrűdést, mint a férfiak. Eléggé nehéz, és eléggé bonyolult és összetett, de aki benne van, az valamilyen úton, módon mégiscsak megtalálja a módját, hogy hogyan tud ebből a nehéz helyzetből kikászálódni. Talán az az érzésem, hogy ezt senki sem ússza meg, mindenkinek az életében sor kerül arra, hogy ez a mély mártózást valamilyen szinten átélhesse, és ezáltal gazdagabb emberi alakuljon át.
Freud szerint a szív az a nő, és az agy az a férfi. Beszéltünk, hogy milyen a szív, amikor bánatos, amikor csalódott, de vajon mikor és milyen a csalódott agy? Hiszen tudjuk azt, hogy láthatja, vagy elképzelhetőnek tartom azt, hogy látja is azt, hogy az agy, hogy szenved a szív, szenved a lélek. És az agynak kell döntenie afelől, hogy milyen parancsot ad ki a léleknek, a szívnek, hogy hogyan tovább. Viszont vannak az agynak is nehéz pillanatai, mert megvannak, megvan az agynak is az életkora, az élettartalma, megvan az, hogy mikor van a csúcson, de gondolva a nehéz pillanatokra, mikor és milyen a csalódott agy, amikor már nem tud dönteni, amikor már nem tud mit parancsolni.
Hosszú volt a kérdés, próbálok egy kicsit tovább lépni. Freudnak a tanítványa Carl Gustav Jung nagyon szépen kibontja azt, hogy a szerencsés találkozások alkalmával hogyan működik az animápólus a férfiben, és hogyan működik a nőben az animuspólus. Ezek, hogyha szerencsésen rezonálnak, egybehangzóan működnek, akkor szerencsés lesz a találkozás. Külön kiemelni azt, hogy az agy tulajdonképpen a maga tehetetlenségében mit tud tenni ilyenkor, hát azt mondhatnánk, hogy majdnem semmit. Igazából sok alá kerül az ember, értelmileg lát, és a fantázia is működik, de ez még nem az az éles látás, amivel egyébként ugye mindennapi életben el tudunk igazodni. A szívnek pedig a természete az, hogy sokkal mélyebben belelát dolgokba, beleérez, és a szív néha az agyat magához tudja szeridíteni abban az esetben, hogyha őszinte dialógus zajlik a szív és az agy között. Ebben az esetben talán valamilyen módon egymásra rálátnak, ahogy mondtad, és ennek a rálátásnak a titkát az is mutatja, hogy az ember teljes lénye, a teljes struktúrája, a tudata, az elméje, a szíve és a lelke együtt akar valamilyen úton, módon kikerülni ebből a válságos helyzetből. De hogy mennyire látják egymást, azt csak akkor tudjuk elmondani, hogyha valaki jó segítőtársunk akad, például egy jó pszichológus vagy egy jó barát, amikor elkezdünk erről beszélgetni, és ő maga segít nekünk abban, hogy mindent a helyén kezeljünk.
Egy jó barátom mondta sok évvel ezelőtt, lehet van 25 éve is, hogy egy helyzetben nagyon letört, nagyon szomorú volt, és nem tudta, hogy ezen az állapoton miként, hogy tud tovább lépni, és azt mondta, hogy megajándékozza magát valamivel. És emlékszem, hogy azt mondta, hogy vett magának egy szép öngyújtót, és lecsillapodott, és tudta, hogy egy tárgyat nem lehet szeretni, de mégis azzal, hogy örömet szerzett magának, jól érezte magát, és boldogabb lett, és nem volt már olyan, ha úgy tetszik, depressziós. Ebből a gondolatból kiindulva kijelenthetem, és megkérdezhetem azt, hogy tehát nem csak a társunkat tudjuk szeretni, hanem tárgyakat is, vagy nem kimondottan egy öngyújtóra gondolok most, hanem gondolok épületekre. Példaként felhoznám az Árpád-kori templomainkat, vagy akár rátérhetnénk a francia templom építkezésekre is, ami azt hozza magával az a hangulat, amikor ezeket az épületeket meglátjuk, hogy tényleg szerelmesek lehetünk egy ilyen épületbe, boldogak lehetünk azért, mert látjuk, és azért, amiért még látjuk. Ezt te hogy gondolod?
Hát az addiktológusok abban próbálnak segíteni a különféle függőségekben szenvedőknek, hogy rávezetik arra, hogy önmagukat elfogadni, önmagukat szeretni, azzal is jár, hogy időközönként megajándékozzák magukat valamivel, amit nagyon szeretnek. Van, akik arra figyelmeztetnek, még az addiktológusok közül is, hogy az nem jelent igazi megoldást, amikor önmagadat megajándékozott, pedig van benne rengeteg gyógyító erő. Az a helyzet, hogy a szerelemnek a mélysége és a különféle veszteségek között nagy különbség van. A szerelem az egyenesben, élesben érinti az embert. De pótcselekvésként, vagy legalábbis a felállás első lépéseként, amit mondtál, említettél, azt nyugodtan lehet használni, hogy például nagyon szereted azt, hogy horgászni jársz. Nagyon szereted azt például, hogy szép történelmi helyeket keresel föl. Vagy szeretsz valami olyan muzsikát, amit többszörös meghallgatás után vigasztalásként be tudsz építeni a lelkedbe. Vagy teszem fel, szeretsz faragni, és akkor belemenekülsz a művészi alkotásnak a rituáléjába. Vagy például szeretsz focizni, és ilyenkor keményebben focizol. Kifocizod magadból azt a fájdalmat, amit semmiképpen nem tudsz feldolgozni. Mindenképpen én, amit mondanék, és a legtanácsosabb volt számomra is az életem folyamán az, hogy a csendet meg kell kedvelni. Bármennyire is fájdalmas, le kell ülni, és kell engedni, hogy áthasson bennünket az a látszólagos veszteség, ami tulajdonképpen a későbbiekben bennünket megtanít, hogy tisztábban, értékesebben, egyszerűbben és az élettel jobban megbarátkozott formában tudjunk bánni. Az élet sosem akar elbánni velünk, nagy valószínűséggel mi nem tudunk bánni megfelelő módon vele.
Gábor, mi az, hogy jutalom, és mi az élet legnagyobb jutalma, és ezt hogy lehet elérni, vagy inkább elnyerni?
Rengeteg mindennel jutalmaz bennünket a mindenható. De a szerelemmel kapcsolatosan mégiscsak arra kell gondolnunk, hogy ezzel az elsöprő érzéssel tiszta emberi értékeket tár föl bennünk. Na most a szeretetnek és a szerelemnek különféle formáit ismerjük. Gyökösi Bandi bácsi, aki a Károli Gáspár Egyetem pszichológia professzora volt, a Szentírásból 4 szeretett típust halász ki, ami végül is a megérett szerelemből alakul át, illetve a megérlelendő szerelemhez vezető útforrásokat jelenti. Az elsőként az ámort említi, amelyhez azt fűzi hozzá, hogy szeretlek, mert harmonikusan csinos vagy, szép a tested, kecses, rugalmas, vonzó, átsugázik rajta az isteni szépség lehelete. Aztán másodjára Caritast emlegeti, ami azt jelenti, hogy szeretlek, mert az enyém vagy. Szellemi, lelki-testi egyesülésre vágyom veled. Beletáncolni a szerelembe, kifürkészni annak rejtett zugait, magammal vinni téged mindenhová, büszke lenni rád és ránk. Aztán említi a filiát, szeretlek, mert testvérem, a nővérem vagy. Olyannyira, hogy együtt dobban a szívünk, gyöngét, tiszta szeretettel pillantom meg benned az Isten egyedi teremtő erejét, bízom benned, mert testvérem vagy. Az agapi, szeretlek, mert Isten is szeret téged, hajlandó vagyok áldozatot hozni érted, megküzdök veled és érted, 70-szer, 7-szer bocsájtok meg minden nap neked, elfogadom rokonaidat, fenntartás nélkül szeretlek, veled akarom leírni az életemet. Ehhez önismeretre és önátadásra van szükség. Azt hiszem, hogy ez az élet egyik legnagyobb ajándéka.
Szent Faustina mondta és állítja, hogy szeretetben nem elég Istenhez imádkozni, hanem olykor gondolatban Istennel együtt kell lenni.
Szerintem nem csak olykor, hanem egész nap a spirituálisan kereső embernek egész áldott napja tulajdonképpen egy nagy imádság. Tehát reggel, mikor fölébredsz, akkor én magamról beszélek, és nem szeretnék ugye másnak semmilyen fajta tanácsot adni ezzel kapcsolatosan. Én a Jóistennek felajánlom az életemet, tudom, hogy tökéletlen ember vagyok. Ennek ellenére mégis azt mondom, Uram, a mai napot munkában, imádságban, szellemi kutakodásban föl szeretném ajánlani neked, és ez megindít az emberben egy olyan fajta hozzáállást, hogy többször eszébe jut naponta az, hogy hálával tartozunk a Teremtőnek. Tehát Szent Pál apostol az élet egyszerű aspektusaira mondja az, hogy akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tehetek. Ez mindenkire vonatkozik, tehát a Kétkezi kemény fizikai munkát végző ember ugyanúgy imádságot formál magába, és imádság által formálja magát. A szellemi ember, amikor a betűk és a sorok között olvas, és föltárja szívének, lelkének, szellemi alkotó erejének apró mozzanatait, akkor imádkozik. Nem csak akkor imádkozunk, amikor lehajtjuk a fejünket és a templomba, próbálunk elmormolni egy-egy imát, legtöbbször kérő imádságot, hanem akkor is, amikor megyünk az utcán, amikor valakivel elbeszélgetünk, amikor virágot vásárlunk, amikor rámosolygunk valakire, amikor mások mosolyát hagyjuk, hogy megérintse lelkünk legmélyét, amikor valakitől egy jó gondolatot átveszünk és átjárja a szívünket, amikor bátortalanok érezzük magunkat, és minden egyes élethelyzetben Istennel tudunk járni, kelni. Pontosabban egy alkalommal talán neked mondtam el, hogy a Timóteushoz írt levélben van az, hogy Szent Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy őrizd a kincset, amelyet készföltételem által kaptál, és egy bizonyos idő után Timóteus rájön arra, hogy nem ő őrzi a kincset, hanem a kincs őrzi őt.
Amikor valakit visszautasítanak, akkor sem csökken az érzelmek intenzitása, sőt, még erősebb ragaszkodást érzünk a másik iránt. Gábor, mi történik akkor, amikor csalódunk?
Hát ezt a végére hagyom, visszautasítottság az rengeteg nyomorúságot indíthat el. Az előbb már említettem egy párat, tehát felbukkan az önértékelés hiánya. Nem vagyok eléggé szép, ahogy mondtam az előbb, nincsenek értékeim, nem tudok vonzóan elegáns lenni, nincs elegáns autóm, tanulatlan vagyok, nincs kezdeményező készségem, falusi vagyok, nincs szép házunk, telkünk, azután nem volt olyan gyerekkorom, amiben érzelmileg kiteljesedhettem volna, hogy szüleimmel mindent meg tudjak beszélni, ezért most úgy érzem, hogy teljesen gátlásos vagyok. Ezt tulajdonképpen az ember, azt lehetne mondani, majdnem senki nem úszta meg az életben. Ha jó segítségre találunk ilyenkor, akár egy jó barátban, vagy pszichoterapeutában, a tapasztalt emberek sokat segíthetnek. Ekkor megtanuljuk azt, hogy szembe tudunk nézni a kudarc középpontjával. A fájdalom időben oldódik és gyógyul. De egy dolgot nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor párban töltenek több időt a felek, házastársak, és vagy az egyik, vagy mindketten csalódnak, ez már bonyolultabb kérdés. Az egyik például kilép a házasságból, vagy félrejár. A közösen megharcolandó házassági életteret mellőzi, ilyenkor a nagy lamurból gyűlölet lesz. Kemény féltékenység is kialakulhat, megkötözött szerencsétlenség. Aztán előfordult az, hogy valaki pszichiátriára kerül. Az érzelmi élet, melyet hosszú ideig megosztottunk, most beteg életmilliővé válik, olyan élettéri alakul át, amelyben mindketten szenvednek. És a szeretőfél, aki még mindig bátran kimerné mondani azt, hogy képes megbocsájtani, iszonyatos szenvedéseknek van kitéve. Itt nem elég csak azt mondani, hogy valaki csalódik. Sokkal többről van szó. A szeretet kötelékének a szétszakítása egyik legfájdalmasabb dolog. Aztán előfordulhat az is, hogy erőszakos szakítás után ijesztő bonyodalmak kerekednek nem csak a felekben, hanem a rokonokban, a hozzátartozókban, a barátokban is elindul egy olyan lavina, amit alig lehet aztán orvosolni, és mindenki mindenkinek valamit meg akar magyarázni, de végén teljesen sikertelen lesz a próbálkozás. Hogy csalódott az egyik vagy a másik, az csak később derül ki, akkor, amikor valamelyest az egyiknek vagy a másiknak sikerül feldolgoznia ezt a úgynevezett fájdalmas állapotot. Ha kezdetben őszinte volt a kapcsolat, akkor még jobban blokkolja az egyik társat. Ha valamelyik gyorsan akar társat keresni egy szakítás után, fennáll a veszélye, hogy pontosan olyat vonz be, mint akitől szabadulni szeretett volna. Sokan vannak, akik kompromisszumos élettársi kapcsolatban élnek, előző szerelmüket keresik, vagy üldözik a projektált kompromisszumos új kapcsolatban.
A szeretet mikor vezet boldogsághoz, és mikor vezet boldogtalansághoz, ugyanakkor ez érvényes maga a szerelemre is.
Hát a szeretet tulajdonképpen azáltal lesz boldog, hogy nem törekszik arra, hogy önmagát keresse. Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt 13. fejezetében benne van a szeretet himnuszában, hogy a szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, haragra nem gerjed, a sértés nem tartja számon, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazság győzelmével, és na itt jön most a szakító része, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel. Itt kezdődik el tulajdonképpen az, hogy tehát türelmes, jóságos, nem féltékeny. Ez bizonyos értelemben még értelmezhető. Akik lineárisan gondolkoznak, azok számára is. Ezzel nem akartam senkit sem bántani, mert a lineáris gondolkodás az iskolai neveltetésünk közt tartozik hozzá. De mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel. Ha egyenként mindeniket veszem, akkor a múlt alkalommal talán említettem a türelmet, a türelem, miközben tűrök, aközben Isten feltölt engem. A jóság az nem az én jóságom tulajdonképpen, hanem ráhangolódom arra, hogy Isten mindig jó bennem. Talán én vagyok az, aki nem értem magamat. A féltékenységről azért olyan nagyon nehéz beszélni, mert egy olyan mély dimenzió, és szinte azt lehetne mondani, hogy a kollektív tudattalamból feltörő valóság, hogy ezzel szembenézni még annál is nehezebb, mint amikor egy addiktológiai probléma van terítéken. És az utolsó mondata a szeretet himnuszának az így hangzik, hogy a szeretet soha el nem fogy a Károli fordításban. Ami nagyon, de nagyon hangulatos, plasztikus kifejezés. Azt jelenti, hogy amikor valami fogyófélben van, akkor azt jelenti, hogy gyengül, kialvófélben van. De amikor valami soha el nem fogy, az azt jelenti, hogy egy olyan világból érkezik, ahol nem a mi eszünk, nem a mi projekcióink, kivetítéseink érvényesülnek, hanem az a világ, amely nekünk a legjobbat akarja a teremtés rendjében.
Gábor, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is, melynek minden bizonnyal lesz folytatása.
Én is köszönöm a lehetőséget, és szeretettel kívánok mindenkinek jó éjszakát.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba, sajnos csak ennyi. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Köllő Gábor teológus lelki gondozó nevében is. Elköszönök az Összhang műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.